4:11, folytatjuk Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőivel, és már az inflációs jelentésnél is beszéltünk arról, hogy GDP csökkenés van, beruházás visszaesés, ehhez képest hál' Istennek a munkaerőpiac azért nincs olyan rossz állapotban, tömeges elküldés nincsen, és úgy tűnik, hogy viszonylag válságálló, nem tudom, a magyar munkaerőpiac, de mik lehetnek ennek az okai, és hogyan csapódik ez le például a női munkaerőpiacon?
Igen, két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Ugye most hallottuk az előbb a hírekben, és ma jelentek meg a legfrissebb foglalkoztatottsági adatok, és még javult is a munkanélküliségi mutató. A járvány előtti szinthez képest is még növekedett a foglalkoztatottság, miközben ugye a harmadik negyed éve recesszióban van a magyar gazdaság, és ezért szeretem többek között az inflációs jelentést. A 70. oldalon találtam egy keretes írást, hogy miért vált el a munkaerőpiaci és a reálgazdasági folyamat. Tehát, hogy hogyan lehetséges, hogy gyakorlatilag majdnem teljes foglalkoztatás van, tehát a 3,8%-os munkanélküliség, aztán persze nyilván egy csomóan nincsenek benne a rendszerben, tehát nem regisztrált munkanélküliek, tehát szerintem a valós arány ennél biztos, hogy magasabb, de hát van ugye egy nemzetközi statisztika, ennek az International Labour Organization-nak azt el kell fogadni, úgyhogy ez alapján. És nagyon érdekes megállapítást tettek itt az MNB inflációs jelentésében, miszerint szektoronként nézték, a nagyvállalati szektoroknál még emelkedett is a foglalkoztatottság, ugyanakkor a kis és középvállalkozások körében már egy csomó elbocsátásra került sor. Tehát nyilván ezt a recessziót, vagy visszaesést, vagy gazdasági lassulást a kisebb vállalatok úgy érzékelték, jobban érzékelték, és elbocsátással is reagáltak. Miközben a nagyvállalatok pedig a korábbi munkaerő hiány miatt nem akarják elveszteni a munkavállalókat, és ezért inkább ráfordítanak, mint az előző blogban beszéltünk, van is miből, hiszen ugye vállalati profit nagyobb mértékben keletkezett. Egyébként nagyon érdekesen össze is hasonlítja az MNB a vállalati profitok növekedését és a béremeléseket, és hát a profit vezet.
Profit ugye, győzött.
Igen, győzött a profit, de legalább akkor egy részt odaadtak a munkavállalóknak is. Igaz, hogy ugye alacsony bázisról haladunk a béremelésekkel, tehát van egy továbbra is van egy erős bérfelzárkózási kényszer, mert hogyha euróban nézzük a magyar béreket, akkor még mindig az Eurostat adatai alapján eléggé a hátsó mezőnyben vagyunk.
Mennyire érződik az, hogy nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió teljes területén még mindig probléma a nők foglalkoztatása, úgy értem, hogy magasabb arányban foglalkoztatása. Mit mondanak ezek kapcsolatban a legfrissebb adatok?
Igen, az Eurostat kihozott egy statisztikát most 13-án, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Szalai Piroska munkaerőpiaci szakért egy nagyon érdekes tanulmányt tett közé, egyébként érdemes elolvasni, a ludovika.hu-n van fenn, és ebből egészen jól lehet látni a nők foglalkoztatási helyzetét. Ebben mi nagyon előjárunk, sokkal jobban állunk, hogyha úgy vesszük, mint nyugat-európai országok, hogyha teljes munkaidős foglalkoztatást nézzük, akkor Bulgária előz le minket, a nők 71,5%-a teljes munkaidőben foglalkoztatva van Magyarországon, és ez egy nagyon magas arány, mondom, csak Bulgária előz meg minket, utánunk következik Szlovákia és Litvánia. A másik, amit ki szeretnék emelni, tehát, hogy egyrészt nálunk nagyon sok nő teljes állásban dolgozik. A másik adat, amit szerintem nagyon érdemes kiemelni, hogy nálunk a 25-től 54 éves korosztály, tehát ezek a legjobban húzó, mindenki jól húz, de ez a legvaskosabb korcsoport, amit néznek, hogy a részmunkaidőnek az aránya 7% körül van, miközben Ausztriában 50%, Németországban 48%, és számos északi országban is hatalmas, tehát sokszorosa a részmunkaidős foglalkoztatottaknak az aránya, mint Magyarországon. És ebből én két következtetést vontam le. Az egyik az az, hogy ez a statisztika, tehát az Európai Unióban lévő statisztika, ez ugye nem véletlen, hogy Bulgária a legszegényebb országban, hogy legtöbbet dolgozzanak a nőknál. Mi vagyunk ugye a második helyen, és a keleti blokk országai vannak az elején. Tehát, hogy dolgoznak a nők nálunk, de nem ugye elsősorban a pénzért, azért kell, hogy a teljes munka, tehát a teljes foglalkoztatottságot válasszák, tehát a 8 órás, a teljes munkaidőt válasszák. Miközben ugye ez, hogy 50%-os részmunkaidő Ausztriában, 48% Németországban, ez azt jelenti, hogy ott is dolgoznak, de ugye megengedhetik maguknak azt, hogy már adott esetben gyereknevelés mellett csak egy 4 órás munkát vállaljanak, vagy egy szabad, rugalmasabb munkaidőt vállaljanak. És itt van a kutya elásva, hogy nálunk nagyon-nagyon kevés még mindig a részmunkaidős munka lehetőségeknek a száma. Tehát ez valahogy a mi kultúránkban nem terjedte, nagyon kevés részmunkaidős állást hirdetnek meg, pedig biztos, hogy lenne rá igény, de úgy látszik, hogy Magyarországon ennek a kultúrája nem alakult ki. És akkor még egy nagyon érdekes dolog itt a statisztikákban, hogy itt ugye nem a kelet-nyugat alapján válik szét a statisztika, hanem inkább észak és dél, hiszen ugye az látható, hogy nem meglepően a mediterrán országokban kisebb arányban dolgoznak teljes munkaidőben a nők. De hogy mi ennyire elől legyünk, ezt egyébként én sem gondoltam volna, hogy másodikok vagyunk.
Hát valószínűleg az is köze van hozzá, hogy alacsonyak a fizetések, tehát 4-6 órában már olyan alacsony fizetéseket ajánlanak, amiért egyszerűen furcsa hangzik, de nem méri meg dolgozni, vagy másképp kell teljesen szervezni az életet, és ahhoz képest mondjuk már nem tud annyi bevételbe jönni a családi kasszába. A statisztika azzal foglalkozott, mert a teljes Európai Unióban továbbra is probléma, és az Európai Parlamentnek erre programja is van, hogy egyrészt felhívják erre a figyelmet, másrészt, hogy csökkentsék az arányokat a férfi és női fizetések különbsége között. Ezzel foglalkozott a statisztika? Tehát, hogy továbbra is ez a minimum 20% különbség megvan a fizetés, a két nem fizetése között?
Ezzel most ez a két statisztika nem foglalkozott külön, viszont én nem ebben, igen, valóban, tehát közelíteni kell a különbségeket, ez így van. Viszont meg ez a személyes véleményem, hogy sokkal jobban éreznék magukat a nők, hogyha nem kéne, ugye a 8 órás munka nagyon sokszor nem 8 órás munka. Ezt nagyon jól tudjuk, ugye ráadásul oda is kell menni, vissza kell menni, nagyon sokszor még túlórázni is kell, emellett gyerekeket nevelni azért elég nagy kihívás. Nem véletlen, hogy ilyen nagy arányban van Nyugat-Európában, illetve Észak-Európában a részmunkaidő, mert kényelmesebben jobban meg lehet oldani, és a gyerekekre is jobban oda lehet figyelni. Tehát amikor ugye állandóan ezeket a demográfiai kihívásokat mondjuk, hogy így ösztönözni, úgy ösztönözni, tehát a lakásvásárlásnak az ösztönzése az egy jó dolog, különösen akkor, amikor ilyen hatalmas mértékű ingatlan árrobbanás van, és ennek ugye egy részét az állam valamilyen szinten besegít, hogy ennek a drágulásnak egy részét legalább valahogy a vásárlók ki tudják gazdálkodni. Igen, ez egy jelentős segítség, és üdvözlendő mindenképpen, mondjuk annak ellenére, hogy pont tegnap itt szűkítéseket jelentettek be, de ez hatalmas segítség azoknak, akik az első lakásukat vásárolják. Hát gondoljuk bele, hogy 2015 óta majdnem háromszorosára mentek fel az ingatlan árak, ugye? A jelen pillanatban, hogyha nem lenne kedvezményes hitel, ilyen piaci viszonyok között, ugye, amikor 13%-os az alapkamat, ugye nem tudnak nagyon fölvenni hiteleket. Tehát ez az egyik oldalról egy nagyon jó dolog. A másik oldalról viszont az, hogy a nők munkavállalás mellett, tehát részmunkaidő mellett vissza tudjanak később menni dolgozni, és ne az legyen, hogy most vagy az, hogy fölvesz egy babysittert, vagy valamelyik családtagra rábízza a gyereket, és nem tud teljes mértékben a gyerek nevelésében részt venni, és ez nem egy jó dolog, és látjuk, hogy Nyugat-Európában, Észak-Európában ez működik, ez a részmunkaidős munkamegosztás, időbeosztás, és ezzel talán a nőket egy kicsit könnyebbé lehetne tenni a gyerekvállást. Nyilván ez a gyerekvállás nem egy gazdasági kérdés. Továbbra is én azt mondom, hogy nem azért szülnek a nők, és ez a demográfiai élénkítő csomagok, ezek ugye általában ezért nem szokták elérni a hatásukat, mert hogy a nők nem a pénzért szülnek gyerekeket, hanem biztonságban, jó családi környezetben, jól tervezhető, jövőképpen sokkal jobban vállalkozóbbak, hogy így mondjam. A bizonytalanság, mindig a bizonytalanság a legrosszabb a gyerekvállalás szempontjából is.
Hát meglátjuk, hogy merre tud ez majd fejlődni, például mondjuk a részmunkaidő előnyösebb tételével idehaza, vagy éppen egyébként az sem lenne utolsó, hogyha előteljesebben fejlődnek a bölcsődei helyek, óvodai helyek, tehát ahova nyilván adott esetben egy kisgyermeket el lehet helyezni. Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál. Jó napot, jó munkát, jó hétvégét.
Köszönöm szépen.
Reggeli Monitor.
Katonák keresik azt a keresőkutyát, aki megtalálta az elveszett gyerekeket a kolumbiai esőerdőben. Június elején egy katonai kiképzést kapott belga juhász mancsának nyomai vezettek azokhoz a gyerekekhez, akik túlélve egy repülőgép balesetet az Amazonas esőerdejében 40 napon át vártak segítségre. A négy gyermeket végül sikerült helikopterrel Bogotába szállítani, ám az azóta nemzetközi hősként tisztelt kutya Wilson egyelőre nem került elő. A hadsereg tájékoztatása szerint jelenleg csaknem 70 katona keresi az állatot. A mentők két tüzelő nősténkutyát szállítottak a helyszínre, hogy a nőstények szaga előcsalogassa az elveszett állatot. Emellett élelmet is elhelyeztek a lezuhant repülőgép környékén, valamint kiképzőjének ruhadarabjait is kihelyezték a vadonba. A gyerekek beszámolója alapján Wilson 2-3 napig velük volt, majd távozott. A szakértők szerint ennyi idő után csak az ösztönei segíthetik az életben maradásban.
Ez a Reggeli Monitor.